1942. A magyar hatóságok razziát rendelnek el a Bácskában, mert szerb partizán felkeléstől tartanak. A razzia megfélemlítő akcióvá alakul. Embereket végeznek ki, minden vizsgálat, bírósági eljárás és ítélet nélkül, közöttük több mint 2500 szerbet és közel 800 zsidót. Sokakat a befagyott folyón robbantott lékekhez hajtanak és ott végeznek ki. 1943. A magyar királyi hadbíróság megállapítja, hogy semmilyen katonai vagy politikai érdek nem tett szükségessé ilyen véres megtorlást. A felelős parancsnokokat, köztük Fekete Almit Szeidner altábornagyot és Grassi ezredest bíróság elé állítják. 1944. január. A fővádlottak az ítélet elől a hitleri Németországba szöknek, és csak Magyarország német megszállása után térnek vissza. 1944. október. Az addigi vádlottak magas beosztást kapnak. Fekete Halmi Zeidner a honvédelmi miniszter helyettese lesz. Grassit altábornaggyá léptetik elő. 1946. A bácskai vérengzés ügye újra a bíróság elé kerül. A fővádlottakat halálra ítélik. Ezek a tények. Filmünk nem a fővádlottakról szól. Nem rekonstruáljuk az eseményeket, csak azt idézzük fel, amit négy vizsgálati fogságban tartott vádlott emlékeiből, beszélgetéseiből megtudhatunk. Ők négyen így látták. Őket idézzük.
De egyszer hallottam egy kántort egy temetésen.
Honnan tudsz te ennyi idegen dalt? Magyar vagy te, Tarpataki? Nem voltál azelőtt Tumpek? Vagy Todorán? Esetleg Turnovszki?
Ha a jós ember sok felé megfordul.
Tudták megszámolni a halottakat. Ez mégiscsak képtelenség. 3309. Ebből 299 elaggott. Mi az, hogy elaggott? Ezt sem lehet megállapítani. Utólag. Tetszik ezt érteni, őrnagy úr tisztelettel? Mi a különbség olyan vakhidegben javakorra beli és öreg meg elaggott között? Már megbocsásson a világ.
Véletlenen múlik minden. Ha nem éppen razzia előtt érkezem, és nem hagyom kint kényelemből az állomáson a böröngyeimet, senkinek nem jut eszébe, hogy éppen engem küldjön ki oda parancsnoknak. Egy folyamőrt. Mit ért az az igazoltatáshoz? Egy folyamőrt. Félrehallás volt, vagy figyelmetlenség. Minden esetre ez a véletlen nekem eddig 2 éven bekerült. És ki tudja még mennyibe kerül. Bár a kapott parancson belül, én mindent megtettem, amit lehetett. 6. Ha akkor másképp merít a kanál, ma javában hajóznék. Legfeljebb civilben.
Az enyém?
Tarpata ki főhajónagy.
Ő már kapott.
Neki küldték.
Én nem kaphatom meg a leveleimet?
Sajnos ez kívül esik a hatáskörünkön. Levelet nem írhatunk önnek.
Ez nem igazság. Pozdor zászlós ennyi idő után miért nem kap levelet? Neki sincs, csak írjon.
Sajnos nőtlen vagyok.
De én nős vagyok.
Önnek úgy látszik, nem küldenek. Üres?
Üres.
Szeretnék valamit kérni. Csak rösteltem szólni.
Nyugodtan.
Bármi.
Nagyon szíves.
A levelekre gondolok. A feleséged leveleire.
Nem értem.
Mit ír a feleséged? Bocsáss meg, ne érts félre. Nem a levelek tárgya, a levegője érdekel. A mondatok. Hogy milyen egy női mondat. Értesz engem?
Úgy gondolod, hogy olvassak fel a leveleiből?
Hát tulajdonképpen igen. És mégsem egészen.
Bárhol elkezdhetném, de először ki kell válogatnom, hogy melyiket.
Nem, találom rá, a válogatás nélkül.
Hát persze vannak olyan részletek is, hogy mondjam, bizalmasak.
Csak nem vagy féltékeny. A feleséged jónasága számomra teljesen ismeretlen. Okos ez?
Amit te kérsz tőlem, őrnagy úr...
Te kérsz tőlem, annak, Szeszély, préfeltem. Mondd kérlek, előfordult, hogy megcsaltad? Bocsáss meg, gondoltál más nőre, mi alatt, amíg...
Hiszen alig várom a leveleit.
Nem most. Régen, azelőtt. Sose fordult elő, hogy más nővel...
Hát Isten. Dehogy nem.
Ha tudnám, hogy jól a feleségem, nem hiányozna ennyire, de így.
A razzia harmadik napján tűnt el, és hiába tudom, hogy él. Hiába lettem az azóta eltelt 4 év alatt egyre bizonyosabb abban, hogy él, az ijegység első pillanatai máig bennem maradtak. Talán mert az eltűnése teljesen váratlanul ért. A razziát már leállították, gyanútlanul jöttem hazafelé a parancsnokságról. A szállásom kapuja előtt lettem nyugtalan. Az ajtó mindig zárva szokott lenni.
Alázatosan jelentem, itt volnánk.
És a többiek?
Alázatosan jelentem, nem tudom.
Hogy nem tudod?
Alázatosan jelentem, amikor az edénnyel visszatértem, már nem találtam itt a felnőtteket, már ugye az asszonyokat, a nagyságáékat.
Kofferek hol vannak? Az állomáson hagytad?
Alázatosan jelentem, nem.
Akkor itt kell lenniük!
Akkor nem is gondoltam végig, mit jelent a kofferek eltűnése, inkább megijesztett ez is. Különösen, hogy a kisfiam, akit a másik két gyerekkel az udvari lakásban találtam, valami teherautóról beszélt.
Miféle teherautó járt itt?
Alázatosan jelentem, nem tudom. Én ebédet vittem a százados úrnak.
Itt maradsz! Vigyázz a gyerekekre!
Igenis!
A legrosszabbra gondoltam. Pedig, hogy a kofferek eltűntek, az megnyugtathatott volna. Akit a razzia során bekísértek, az nem vihetett magával nehéz koffereket, mint egy utazásra. Csak ha a németek vitték el őket. De akkor első ijegységemben mindenre nem gondoltam. Csak a félelem dolgozott bennem.
Rózsa! Rózsa!
Én ismerek itt egy rózsát.
Hol van?
Erre. Rózsa. Rózsa. Gyerünk a gimnáziumba! Inkább a strandra, a Dunapartra!
Rózsa!
A lékek merre vannak?
Tiszti asszonyok nem sétálnak erre mostanában.
Hány óra lehet?
14 óra 30. Biztos meg fog kerülni. Emberek! Vigyék azt a hullát onnan!
A vízbe, Alezredes úr!
Nem! A vendéglőbe!
Azt mondják, két német szakasz jött át reggel a túlsó partról. Ők is eltűntek. Lehet, hogy ők vitték magukkal.
Németek?
Talán túszokat szedtek.
Bocsánat, kérek. Áldosan bemutatkozom, Piki Százados! Menj, keresd meg a feleségedet!
Rózsa! Nem látta a feleségemet?
Hűcs, hűcs.
Bejártam minden helyét annak a három napnak, de a bőröndöknek sehol nem találtam nyomát. Nyilvánvaló, hogy a németek pakolták fel őket egy autóra. Most persze ők is fogságban vannak, ahogy a német egység, ezért nem kapok hírt róluk.
Nem hiszem, de örültem, amikor letartóztattak. Ami négy évig nem sikerült, most sikerülni fog. Fel fogják kutatni. Megidéztettem a feleségem tanúnak a tárgyalásomra. A szabad lábon vagyok. Kit érdekel, hogy eltűnt 1942. január 23-án egy asszony? De egy tanú, az más.
Hadnagy úr! Semmi hír a feleségem ügyében?
Írtam nyugdíjba, és egyszerűen semmi nyom.
Nem is lesz nyom, amíg a németek a tanúkkal elő nem állnak a főtárgyaláson.
Csak hogy ebben az ügyben a németek ellen nincs is vád. Miért ön talán vádolja őket?
Ez roppant nehéz kérdés. Én ugyanis tudom, hogy nem bűnösök, de ők számítottak a felelősségre vonásra. Nagyon precíz nép. Nincs még egy nép, amely olyan előrelátással dolgozott volna, mint Újvidéken.
Maga mit keres itt? Ez tiszti szoba.
Szabó István tizedes alázatosan jelentkezem.
Őrnagy vagyok. Mit akar?
Őrnagy úr alázatosan az ágyat ide küldtek.
Ez tiszti szoba.
Nekem egy szóval sem mondták.
Most hallotta! Azonnal távozik. De nem vajon!
Nekem ezt nem szabad. Én legénységi állományú egyén vagyok.
Hát ez szabadlan. Tarts tisztet legénységgel összezárni.
Tiltakozom! Főhajó úr! Zászlós úr! Elvárom!
Ez ellen tiltakozni kell. Ez nem eljárás.
Hát csak ugyan furcsa egy kicsit.
Furcsa?
Ez önnek furcsa? Felháborító!
Te nem voltál Ludovikás, ugye?
Nem.
Maga miért van itt? Miért nem beszél?
Beszélni? Ha csak rágondolok, is fáradok tőle.
Meg aztán parancs is volt róla, hogy erről nem szabad beszélni. Az altábornagy úr is megmondta.
Milyen altábornagy?
Fekete Halmi Zeidner.
Az a parancs már rég elévült. Új vidék.
Mivel vádolják?
Alázatosan jelentem, nem tudom. Járőrbe voltam egész idő alatt. Szinte az egész három nap alatt.
Gyilkolt vagy nem gyilkolt?
Gyilkolt. Ki mondhatja azt? Ott parancs volt. Szigorú parancs.
Aki ott volt, az tudja, hogy ott nem mindenki volt gyilkolt.
Nem lehet ezt abba hagyni!
Nincs más témátok.
Ha három nappal később jár le a szabadságom, megúszom az egészet.
És még csak azt sem mondhatom, hogy Kászoni a lezredes a hibás, aki akkor a pályaudvarra beosztott. Olyan véletlenül ment. Ő éppen úgy nem tudhatta, mi lesz ebből az egészből akkor, mint én. Ugyanaz az ember vagyok, aki akkor a parancsot kapta. Ugyanolyan, mint a többiek. És mégis úgy kezelnek, mint hogy más lennék. Mindegy forma az ember. Csak van, aki olyan szerencsés, hogy nem került olyan helyzetbe, mint én akkor abban a három napban. Nincsenek jobbak, csak szerencsésebbek.
Grassival én mindig is szemben álltam. Mit Grassi?
Grass!
A legnagyobb baj az volt, hogy nem engedte megtelepülni a családokat.
Azért ennél nagyobb baj is kerül.
A parancsnokaim intézkedését én soha nem bíráltam, de ettől az egytől még ma is felforra vélem. A környéken folyam a tisztogatáskor beteget jelentettem, pedig semmi bajom nem volt. De úgy gondoltam, ha te úgy, én is úgy. Ki sem vonultam. Csak akkor bújtam elő, amikor a visszamaradó részleg parancsnokával engem szemeltek ki. Az őrség sorakozott, amikor beléptem a laktanyába.
Őrnagy uram!
Őrnagy uram! Őrnagy uram!
Parancsolsz?
Hiányzik két levelem. Őrnagy uram, nem láttad a leveleimet?
Milyen levelekről beszélsz?
A feleségem levelei. Eltűnt két levelem. Őrnagy úr, kérlek, engedd meg, hogy megnézem a holmit között. Hát, ha véletlen.
Teljesen megbolondultál?
Alapos, okom van rá, hogy ezt kérjem. Különben kénytelen leszek az őrséghez fordulni.
Főhajó nagy, ne veszíts el a mértéket! Főhajó nagy úr!
Az ezredes úr kíséretében tűnt fel. Csak később tudtam meg, hogy nem együtt jöttek. De máig sem értem, Büki miért követte Grassit szó nélkül, miért nem búcsúzott el a feleségétől. A felesége magas, büszke asszony, annyira elütött a pályaudvari tömegtől, hogy azonnal felismertem, csak ő lehet. Nyomba adtam mellé két folyamőrt, és hazaküldtem.
Elutazni biztos nem utaztak el.
Érdekes, hogy a fiúcska, aki bocskai sapkát viselt, az nem tűnt el.
Bocskai sapkát? Bocskai sapkát?
Igen, abban az időben nagyon divatos volt, akár a lengyel kabát.
Magas, büszke asszony?
Igen. Pár percig láttam.
Tessék? A feleségemről beszéltetek? Tudsz róla valamit?
Nem.
Ugyan. Én nem ismertem a nagyságos asszonyt. Nem ismerhettem.
Persze igazad van. Nem ismerhetted. Amíg ott volt, jóformán ki sem mozdult a lakásból. A Grassi fülébe jut, hogy ott van, kész a botrány. Ezt nem kockáztathattam. Így van ez. A rendelkezés természet ellenes, jön a titkolózás. Két naponként váltottunk levelet. Nem csoda, a feleségem féltékenykedni kezdett pár hónap múlva, és egymás közszólva nem is alaptalanul.
A házigazdáimról tudtam, hogy rendezetlen származásúak, de nem törődtem vele. Fő, hogy a szoba és a kiszolgálás legyen jó, érezd úgy magad, mintha magyarok között laknál. Meg is írtam a feleségemnek, hogy az asszonyon nem is látszik, hogy zsidó. Gúnyosan válaszolt, mit védek én egy zsidó asszonyt, ezzel elárultam, hogy szépnek tartom, tetszik nekem. Erről leveleztünk, és én addig-addig védtem a háziasszonyomat, amíg bizonyos érdeklődés csak feltámadt. Figyelni kezdtem, és feleségem antiszemitizmusában egyre kevesebb józan érvet találtam. Házigazdám gyakran utazott vidékre, a lakásban egyedül maradtunk. Az asszonyhat támadtam, egy mozdulattal sem segített, de nem is állt ellent. Soha egy szó sem hangzott köztünk erről. Természetesen feleségem és gyermekem iránti szeretettem mit sem apat valójában.
Egy férfinek elég egy nap távol lét a feleségétől, hogy érzéke legyen a legkisebb női vonzásra. Nekem például soha nem volt azelőtt szőke szeretőm, hogy hidegen hagytak. De most első nap összekerültem Bettivel. A szállodában nem volt szoba, a laktanyában kellett volna aludnom tized magammal. Kiderült, mind a kettő hivatásos. Örültem. Betty legalább megoldja éjszakára a lakás problémámat.
Ne felejtsd el kitenni a pénzt az asztalra. Lehet, hogy hajnalban nem tudok felébredni. Miért csereberéled? Megbántad, hogy sokat vettél ki?
Dehogy csereberélem, csak nem szeretném, ha keveselnéd.
Jé, ki ez a szép asszony?
A feleségem. Tedd csak vissza szépen.
Félárú jegy, miért te utazol vele?
Mert január végéig meg kell újítani. Ide helyeztek, azért van nálam.
Ide helyeztek? Uh-huh. Akkor máskor is eljössz.
Reggel alig tudtam elszabadulni Bettitől. Olyan sikerem volt nála, hogy még ahhoz is ragaszkodni akart, hogy nem fogad el tőlem pénzt. De hát mennem kellett a pályaudvarra. Pedig azt hiszem, jobban járok, ha három napig ki sem bújok az ágyából. Na de hagyjuk ezt a három napot.
Dehogy hagyjuk, épp most vagyunk a lényegnél. Grassi talán azt képzelte, hogy szerzetesi legény életre rendezkedünk be, hogy nem engedni oda a családokat. Na persze, ő korlátlanul cserélette a szeretőit, és módjában át, hogy a többi urak figyelmébe a legkörültekintőbb óvatosságot ajánlja. Hát a feleségemet nem hibáztathatom, amiért elveszítette a türelmét és hozzám utazott.
Bejöhetnek.
Meglettél, de hidd el, semmi okod a féltékenységre.
Tényleg nem látszik az asszonyon, hogy zsidó. Eleinte nem hittem. Annyira véptet, hogy az már szinte gyanús volt.
Drágám, hidd, de ezek az emberek egészen mások, mint amilyennek te képzeled. Na.
Jó, jó. Nem szóltam semmit. Különben is megnyugodtam. Nem a te zsánered.
Tudjátok, feleségem nagy katolikus családból származik, és születésétől antiszemita volt. Olyan apácáknál nevelkedett, akik Krisztus szenvedései és öcsebe miatt gyűlölték a zsidóságot. Nem akarom védeni Rózsát, de nála ez összefért azzal, hogy szerest fel a barátodat, mert soha nem volt zsidó ismerőse. Inkább elkerülte őket, nehogy sértenie kelljen valakit. Most
Néhány nap elég volt, hogy összebarátkozzék Edittel, és eltűnjön az idegenkedése. Edith annyira más volt, olyan okosan viselkedett, hogy Rózsa gyanúja kezdett más irányba fordulni. Ez a barátság nagyon megkönnyítette kínosnak induló helyzetemet. Rózsát még soha nem láttam ilyen szépnek. Talán azért, mert éreztem, vétettem ellene. Ne higgyétek, hogy ez képmutatás volt. Az ilyen epizódok után ez rendszerint így van, az ember úgy érzi, valamilyen adósságot kell visszafizetnie. Edith jelenléte is állandóan erre figyelmeztetett. Kezdtünk nászutas párhoz hasonlítani.
Hadd lássuk, mennyit nőttél azóta, amióta egyedül éled itt a világon. Én mindig te vagy a kisebb.
A féltékenység amúgy is vakká teszi az asszonyokat. Feleségem Milénát kezdte figyelni, akiről a leveleimben egy szót sem írtam. Ezt tette a gyanúsá Rózsa szemében, meg az, hogy egy csinos asszony egyedül él a kislányával az udvari lakásban. Miléna Editéknél segített, bejáratos volt az én szobámba is. Férjét még tavasszal behívták a jugoszlávok, és nem tért haza. Hát megnyugodtam, és nem tettem semmit, hogy elaltassam a feleségem gyanúját.
No, lássunk arra. Amíg az ember ette kezét lábát a rettenetes hidegben, addig az asszonyokkal cicázott. Alázatosan jelentem, minket egész erdő alján őröztettek. Az előírás szerint a járda szélén mentünk, mert ki volt adva, hogy a házakból és a kapualjakból bármikor támadás érhet bennünket. De semmi gyanúsat nem találtunk.
De maga melyik alakulatnál szolgált?
Alázatosan jelentem a 16-osoknál.
És végig járőröztek?
Szinte mind a három napon.
Veszteségi volt, halott, sebesült.
Azaz, hogy egy. Éppen Dorner tizedes úr, a harmadik napon.
Dorner? Maga is a barajba volt?
Igenis. Akkor még nem végeztem el a tisztes iskolát, csak később. A harmadik napon a
újra az a harmadik nap.
Folytassa! Éppen eleget tudok Újvidékről, hogy elegem legyen belőle. A tárgyalásra majd lesz módotok foglalkozni ezzel a három nappal. Nem vallattak eddig is eleget?
Az más! Itt magunk között vagyunk, és fel kell készülnünk a védekezésre.
Szóval egy főveszteség volt.
Igenis.
Na látjátok, Grassi nagy harcokra számított. Hát ha valódi harc van, elképzelhető ilyen csekély veszteség?
De hát nem kerültek tűzharcba.
Nem. Csak jártuk az utcákat. És amikor lehetett, behúzódtunk melegedni. Az első nap úgy este felé, Dorner tizedes úr egyik barátja bevitt minket egy tanterembe. Foglyokat őriztek itt. De nem volt tele, volt még hely elég. A foglyok megijedtek, ahogy megláttak fegyverrel. De mi nem bántottunk senkit.
De azért nem volt ilyen békés ott az élet. Ezt nem lehet mondani. Ha így lett volna, akkor minek ez az egész megtorlás?
Hát, hogy...
Parancsba volt, hogy ezek mire készülnek!
Az ő naptáruk szerinti karácsonykor minden magyar katonát és csendőrt ki akartak nyírni. Erről még röpcédulákat is csináltak valamilyen titkos nyomdával.
Te láttál ilyen röpcédulát?
Én nem láttam személyesen. De ezek mindenre képesek. Már az első nap sem volt olyan békés. Én is megyek az utcán a legényemmel a pályaudvar felé.
A járőr partizánnak nézte, s parancs volt, hogy minden gyanús mozgásra tüzelni kell. Mit is lehet várni egy katonától, ha nincs vele a tisztje? Lő az válogatás nélkül. Kivált, hogy nem is kell elszámolni a töltényekkel. Mert abban a három napban nem kellett. Na, én rögtön láttam, hogy ez csak egy vasutas nő. Hoztam is egy orvost a szomszédból, de az már nem sokat segíthetett.
Jól megjárta az a vasutas nő. De miért kellett neki mászkálni az utcán? Alig, hanem a Dorner rajlőtte le.
Ilyet ne tessék mondani! Már csak az hiányzik, hogy ezt is magunkra vállaljuk. Dorner tizedes úr ilyet soha nem csinált volna. Vonja vissza az állítását.
Mi ez?
Mi van a kezében?
A Dorner rajt
nem engedem gyalázni.
A Dorner rajt piszokul megszenvedett a hazáért.
Honnan szerzett ez pálinkát?
Szereztem. Kinek mi köze hozzá?
Biztosan összejátszott valamelyik őrrel.
Most, hogy beleívott már késő, de úgy lett volna helyes, ha mindenkinek juttat egy korcsot legalább.
Egy pofa ital egy legénységi állományú egyéntől. Alázatosan jelentem, én a Dorner rajban szolgáltam. A meggyalázott Dorner rajban.
Büdös parasztja! Nem ismer határt az ízléstelensége!
A Dorner rajt
nem hagyom bántani!
A vasutasnőt nem mi lőttük le. Ezt nem vállaljuk. Azt senki sem állíthatja, hogy mit csináltuk.
Nem ők ölték meg a pénztárosnőt. És ha ők is tették volna, nem őket, csak a káoszt lehet vádolni, a kapkodást, a pánikot, ami az egész várost uralta. A véletlent. Meg talán engem, hogy a pályaudvaron nem tudtam mindenre figyelni. Az embereimnek nem volt gyakorlata az igazoltatásban. Nekem sem.
Na. Elkésünk a gimnáziumból!
Féltem, hogy a pofontól megvadul a nép, de nem. Inkább megszelidült. Nem várhattam tovább, el kellett kezdeni valamilyen igazoltatást. Hirtelenében nem tudtam, hogy kötelező-e itt a határ mentén azonossági papír felmutatása. Megkérdezni meg rösteltem. Nekem kellett döntenem, mit tegyünk.
Hajó, mester!
Parancs!
Akinél van írás, jobbra álljon, akinél nincs, balra.
Nem volt különösebb jelentősége ennek a jobb és balnak, de magam is éreztem, hogy ebben a pillanatban élethalál urai vagyunk. Pedig még nem is tudtam, mit fogunk határozni a két csoporttal.
Hőhajó nagyúr, alázatosan jelentem, parancsom van, hogy minden gyanús elemet kísérjek a gimnáziumba.
Gimnáziumba? És azt ne kérdezzük, ki analfabéta és ki nem?
Kérek engedélyt a kiválogatásra.
Tessék. Örültem, hogy ez a feladat elhárul a vállamról, de azért furcsán éreztem magam, hogy parancs vagy megjegyzés nélkül nézzem, hogyan terelik a kendős asszonyokat. El is mentem onnan.
Parancsnok úr, hová viszik ezeket a pofákat? Ezeket én mind ismerem. Arcról, piaci napokon mindig látom őket.
Újabb vonat érkezett.
Hát, ha ismeri őket, akkor jöjjön, segítsen.
Ismerem.
Jobbra!
Ismerem.
Jobbra!
Ismerem.
Jobbra!
Nem ismerem.
Balra!
Ismerem.
Jobbra!
Ismerem.
Jobbra!
Ismerem.
Jobbra!
Nem ismerem.
Balra!
Ismerem.
Jobbra!
Ismerem.
Jobbra!
Nem ismerem.
Balra!
Ismerem.
Jobbra!
Nem ismerem.
Balra!
Nem ismerem.
Balra!
Nem ismerem.
Balra!
Nem ismerem.
Balra!
Ismerem.
Jobbra!
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 Nem ismerem.
Balra!
Nem ismerem.
Balra!
Kérem, engem ne tessék ilyesmire fölhasználni.
Ugyan, semmi az.
Azt én nem tehetem, hogy emberek fölött ítélkezzem.
Ez nem ítélkezés. Nekünk segít.
Főhajó nagyúr, kérek engedélyt a palánkai vonat indítására.
Jó, rendben.
Akik palánkáról jöttek, azonnal szálljanak fel a vonatra. Gyorsan palánkaiak, palánkaiak, szálljunk fel gyorsan a vonatra.
Miért borítja itt fel a rendet? Végezze a feladatát! Ne avatkozzék az enyémbe, a kutya úristenit!
Igenis!
Tessék engem hozzáengedni. A férjem hadirokkant. Ezt még a jugoszlávok is elismerték. Ebédet kell adnom neki.
Jó. Az őrök látták, hogy velem beszél, és mozdulatomat engedélynek vették. Az utcán meg ki volt biztonságban. A járőrök, hogy nem találkoztak sehol az ellenséggel, jobban féltek, mintha tűzharcba kerültek volna. Mit csodálkoztok a pénztárosnő lelövésén, mikor véletlenül a kormányzó úr keresztfia is áldozatul esett a razzián.
Mit csináltak maguk?
Állatok! Ismerem!
Zászlós úr, azonnal szaladjon el orvosért.
Mit állnak itt?
Vigyék be a házba! Várjanak! Tegyék le ide!
Maga. Jaj. Megvert az Isten. Nekem mindenkit ismernem kellett volna.
Vonatok, mintha mi sem történt volna, továbbra is befutottak. Pedig, ha nincs vonat, akkor nincs utas, nincs igazoltatás, bekísérés. És én sem vagyok itt. De a vonatok leállítása kívül esett a hatáskörömön.
Kérlek, te nem tehettél mást. Ha már kordon veszik körül a várost, miért engedték be a vonatokat? Ez katonailag sem érthető. De hát mit várjunk egy Grassitól? Még az utcára sem engedte kilépni az embereket. Akinek sürgős dolga volt, a kerteken keresztül közlekedett. És mindez miért? Sőt, Miléna azzal szaladt haza, hogy nem csak kiállási tilalom van, de még a rádiót sem szabad hallgatni. A cigányzenét. Alig tudtam őket megnyugtatni. De hát a legfelsőbb parancsnokságra voltam beosztva szolgálatra, mennem kellett. Kivált, hogy semmi veszélyt nem láttam.
A környéken csetikek és partizánok tűntek föl. 4 határvadást megöltek. A vezetőség úgy tudja, hogy Újvidékre húzódtak be. Átfésüljük a város.
Lövöldözni fognak a városban? Úristen! És ha egy eltévedt golyó ártatlant ér?
A feleségem olyan nyugtalan volt, mint a lett volna félnivalója.
Nem tudom, mi okból tették ki csak utolsó pillanatban a plakátokat. Ez a magyar lakosságot is nyugtalanította. De aki magyar fegyelmezetten otthon maradt, annak nem hiszem, hogy baj esik.
Nem erről van szó. A nők megérzik a veszélyt. Ő már a harmadik napot érezte az idegeiben. Tudnék, a harmadik napon tűnt el, pénteken.
Betty is érezte, úgy látszik, hogy mi készül, váratlanul felbukkant.
Hát ő hogy került oda?
Hozzám menekült, éppen hozzám.
Nem maradhatnék itt veled? A városban nagyon veszélyes. Félek. Az 50 pengő mégiscsak ott maradt az éjjeli szekrényen.
Adok mellét 2 folyamőrt, azok majd hazakísérnek.
Ha adsz, akkor hadd jöjjenek velem az ismerőseim is, akik a vonattal érkeztek.
Jó, jó, menjünk csak.
Köszönöm.
Ha meggondolom, Betty bátrabb volt sokunknál.
A városból még jöttek urak az ismerőseikért. Mindenkit elengedtem, akit csak kértek. Sőt, sajnáltam, hogy nem akadt még több bátor, jó szívű vagyok. Korrupt, vállalkozó szellemű ember. Hát ezek tudták, milyen nagy a veszély?
Nem csak ők tudták. Ami a környéken történt, az nem volt titok.
Na igen, a tisztogatás híre hozzám is eljutott, de hát ezek falvak voltak. Nagyvárosban ki gondolhatott ilyesmire? Én ki sem mozdulhattam a parancsnokságról. Íreket hallottam ugyan, de mi lenne, ha mindig mindent elhinnénk, amit mondanak? Most utólag sokszor gondolok Nagy Kázmérra, de akkor nem figyeltem a szavaira, annyira nem voltak odaillőek.
Kinek lehet az érdeke, hogy megromoljék a viszony a magyarok és a szerbek között?
Itt nem csak szerbekről van szó.
Minden egyéb csak baleset, kilengés, melléktermék. Igenis, a németek érdeke, hogy itt valami disznóság legyen. Hogy itt vér folyjon. Képzeljétek el, mi lesz itt, ha a szerbek bevonulnak ide a háború végén.
Nagy Kázméron kívül senki fejében nem fordult meg, hogy mi lesz, ha a szerbek tényleg újra bevonulnak. Annyira biztosak voltunk a győzelemben. És a győztes kivonja felelősségre. Ezért nem értettem az esti eligazításban az altábor nagyúr harciasságát sem, hiszen minden nagyon jól ment a frontokon. Nem volt okunk félni.
Egyébként az első nap eredményei síralmasak! Aki gyengének érzi magát, menj a kórházba! Ezt a gyáva magatartást nem fogok tűrni!
Minden gondolatom az otthoniaknál volt. Nem is nagyon figyeltem.
Jöbb erényt! Igazi harci szellemet követelek! Végeztem!
A Ahogy lehetett, próbáltam társakat toborozni az útra hazafelé, de senki nem mozdult.
Az egész estét a családom körében töltöttem, disznót vágtak, a legényem még a harmadik nap is hozott belőle kóstolót a parancsnokságra. Csak reggel tudtam meg, éjfélkor még tartottak egy tiszti gyűlés, de valahogy elkerült az értesítés.
Ház előtt egy halott kutya fekszik. Katonák jöttek erre és lelőtték.
Csak ugyan, fiam, intézkedned kellene. Ilyennek nem lenne szabad megtörténni.
Holnap reggel szóvá teszem a báni palottában, hogy ne lövöldözzenek az utcánba.
Az lenne a legjobb, ha a százados úr holnap egyáltalán nem menne be.
Ennyire fél. Semmi oka.
Ha meglátják az egyenruhát, már is elmennek a rabszázók.
A zörgetnek ott teremsz, értetted?
Értettem!
Azért a gyerekeknek mégis biztonságosabb lenne valahol, ahova nem tévedhet golyó. Milena, ágyazhatunk holnap magának a gyerekeknek?
Természetesen. Angyelika boldog lett.
Az anyja jó istenit. Amikor más vacokba járt az utcákat és éhezett, ő a legényével dicsekszik, hogy annak milyen jól ment a dolga. Micsoda legény lehetett. Biztos valami falu végről szalasztott kód is.
Estére már az urak között is ideges lett a hangulat. A szálloda tulajdonosnak hazaengedtem a sógornőjét a pályaudvarról. Persze, azonnal lett szobám. Végre emberi körülmények közé jutottam. Sőt, magasrangú urak asztalánál szorítottak helyet a számokra.
Már is 400 embert őriznek a Levente otthonban. Annak legalább a felét ki fogják végezni.
Abba én adtam 100-at.
Miért a felét? Te nem ismered Grassit, nekem éjfolyam társam volt. Ez egy őrült. Nem várhatjuk meg, amíg itt is 1000 embert jég alá tesznek.
Uraim, sajnálom, de mindenkit igazoltatnom kell.
Szeretném, ha elinnéd nekem, hogy Ballai Zoltán ezredes vagyok, a Vaskorona rend tulajdonosa.
Köszönöm. Szervusz.
Szervusz.
Zoltán! Zoltán, kérlek, hát ez hallom.
Ez a rendőr visszabeszél. Azt mondja, semmilyen igazolvány nincs nála.
A feleségem! Kikérem magamnak, hogy molesztálják a feleségemet.
Úgy tudom, a helyőrség tisztikara család nélkül tartózkodik a városban. Ez Grassi ezredes úr bizalmas utasítása. Ezért ragaszkodnunk kell, hogy a hölgy, mert sok a kém a városban, tökéletesen igazoltassék. Asszony, bocsánatot kérünk, szolgálati érdek. Rendben?
Rendben, rendben.
Hát erre meg mi szükség volt? Mondd kérlek, parancsolj. Elképzelhetetlen vonatindítás a Pest felé?
Teljességgel.
És valamik szomszédos állomásra onnan tudni, hogy telefonálhatni.
Kászoni alezeredes, minden áron ki akart jutni a városból. De én csak egy jó tanácsot tudtam adni, azt, hogy ne kockáztasson. Életveszélyes. Úgy látszik, szerette a veszélyes helyzeteket, mert magam sem tudom hogyan, de sikerült eljutni a Pestre. 44-ben már nem volt ilyen szerencsés. Rajta veszett. Őt is kivégezték a Kis János altábor nagy csoportjával. Kászoni nyíltan beszélt előttem. Jól is esett ez a bizalom, de lehet, hogy más előtt is nyílt volt, és ez okozta a vesztét. Pedig milyen jó volna most védőtanúnak, hiszen a pályaudvar parancsnokságával mégiscsak ő bízott meg. A tiszti gyűlésen is egymás mellett álltunk. A kegyelmes úr mondatai úgy röpködtek a fejünk fölött, mint valami görbe, véres kard, amely mindig visszaröppen az ő markába, hogy újra elhajíthassa.
Az ellenség ide menekült a városba, és a markába röhög, hogy nyomorult néhány soros hamis igazolványát honvéd és csendőr közegeim orra alá tolja.
Most jön a köztem módszer.
Köztem módszer? Ez mi?
Minden gyanúsítottat agyonlövünk. És a kivégzettek közt, közte kell lennie a 40 partizánnak, akit üldözünk.
Több elég! Igazi harci szellemet követelek! Harcot akarok! Célom! teljes megsemmisítése! Meg kell mutatni, hogy a magyar katona nem tűri az arcátlan packázást! A vérszomjas és határtalanul elszentelmet ellenség
mi csinálunk? Hát valamit nekünk is tennünk kell.
Nem csinálunk semmit. Azt tanultuk, hogy csak akkor tüzelünk, hogyha látjuk az ellenséget. Ha nem látjuk, akkor nem lövünk. Ehhez igazodunk.
Talán azt is mondtam, hogy hülye parancsot pedig csak írásban fogadunk el. Na, az is lehet, hogy csak gondoltam. Így is eléggé eljárt a szám.
No, persze a gyűlés nem egészen úgy volt. Esett ott szó egyébről is. A lényeg az, hogy ott a nagy tiszti gyűlésen értettük meg, milyen fontos dologról van szó.
Nagy méltóságot! Alázatosan kérem megtekinteni a nap folyamán megsebesült csendőrlegénységet.
Jöjjenek! És mi tűrjük, hogy legjobb fiaink vérét vegye az ellenség. Meg kell mutatni, hogy a magyar katona nem tűri az arcátlan packázást. Egy ideig tűr, mert a magyarnak sajnos erénye a türelem. De annak is vége szakad egyszer, és akkor lesújt. Harcot akarok! Célom a megtorlás! Az ellenség teljes megsemmisítése!
Jelentés. Alázatosan jelentem, bizonyos zsidókat azon csíptünk meg, hogy fényjeleket adtak le a zsinagóga tornyából át a Dunán Péterváradra.
Csetnik és zsidó az egy.
Ez furcsa volt a mi fülünknek. Aztán rájöttünk, hogy érthető. Hogy a zsidók magyarul beszélnek. Magyarul meg lehet tanulni még érdekből is. Az egyik olyan bűnös lett, mint a másik. Sőt, ha egy szerb viselkedik így, az még érthető is. És soha nem volt egyéb, csak szerb. Nem is tudja, hogy mekkorát vétkezett, bár magyar kenyere teszik. A zsidókkal viszont sokkal piszokabbul áll a helyzet. Akkor ott minden öntudatos tiszt érezte. Csütörtökön vérnek kell folyni. A kiontott magyar vért meg kell torolni. Az a beszéd szívbe markoló volt. Célom a megtorlás. Sosem felejtem el.
Hely, ha ezt tudja, Dorner tizedes úr, hogy vérnek kell folyni, biztos nem ijed meg második napra viradólag.
Vigyázz! Mi van? Miféle csűrhe? Mit gondol maga, bolsevik? Egy rajparancsnok elbújhat, amikor a városban az ellenség karázdálkodik?
Aládatosan jelentem, 3 hete feszszolgálatban.
Hova be? Járőrszolgálat! Fegyveres ellenállást megtorolni! Ismételj a parancsot!
Járőrszolgálat, fegyveres ellenállást megtorolni!
Elindíj, mozgass!
A piszok isteni, sose felejtem el azt az éjszakát. Lefagyott 6 lábújjam. Időváltozáskor úgy hasogat, mintha bicskával nyesnék. Káromkodtunk volna, de megtette azt helyettünk Dorner tizedes úr, aki éppen olyan fáradt és kedvetlen volt, mint mink. Belevaló gyerek volt. Máig is állítom, minden hibája mellett is.
Mozogjon már a jó isteni!
Szerves istenit az anyjának, aki ezt az éjszakai disznóságot kitalálta!
Veszed fel azt a fegyvert, te büdös paraszt!
Vegye, aki büdös!
Fogja meg!
Megütött! Megütött az úristenit! Megütött! Mit képzelsz?
Vegye fel egy órára. Adja ide. Maga adja ide a pisztolyát. Nehéz?
Nehéz.
Nem is tudom, mi a nyavajának kell ezzel a rostéllyal ilyen hidegben lődörögni. Adja már!
Neki melegítem.
Menj el elére! A maggombom is leszakította a marha. Raj!
Indulj!
Jártuk tovább az utcákat. Kerestük a gyanús nyomokat, meg egy helyet, ahol meg lehet melegedni. És Dornett tizedes úr is fölvarhatja a maggombját a köpenyére.
Hé! Hey! Hé! Hey, kinyitni! Na! Miért világít az ablaka?
Fejet mostam.
Igazolvány.
Vágjatok. Itat. Pálinkát.
Lakicsnak van itthon.
Csak ugyan.
A karja egészen mesztelen volt, és a melle is megmozdult, de az nem volt olyan kemény, mint a karja. Egy kicsit pötyögősnek néztem. Ez volt a szerencséje.
Rakija!
Értem én. Italt nem tartunk a háznál.
Kinél tud pálinkát?
Egy kis krumpli paprikásom van, de talán teát főzhetnék, ha megvárnák. Rabló! Segítség! Ne akarnak rabolni!
Anya, pálinkát ezzel nem tudsz, mi?
Gottliebnél mindig van likőr.
Kettőként biztosít. Ilyetek, fiú. Hát te hogy mered? Adod ide.
Mit keresnek itt? Tiltakozom. Adófizető polgár vagyok. Holnap reggel jelentést teszek a Váni palotában. Ez brigantizmus. Ki innen?
Hallgass te!
Indulni.
Majd tűt meg cérnát találnánk.
Induljunk már.
Milyen helyen tartják az urak a tűt meg a cérnát?
Villanyszerelő ez csak.
Éres a...
Toljunk! Gyerünk!
Reggelre Dorner tizedes úr egészen kihúzamodott. Nagy kerülőkkel újra-óra vitt minket ahhoz a házhoz, de ott már csendőröket találtunk.
Állj! Arról egy szót sem, amit hajnalban láttatok. Nincs több.
Kettő nem elég magának?
Nem tudtuk, hova lett az a villanyszerelő. Hogy nem találtuk, nem is nagyon kerestük. De a Levente otthon udvarán váratlanul előbukkant.
Gyilkosok! Megöltétek a családomat! Te gyilkos!
A jó Isten itt! Engem ne becézzen itt semminek! Tizedes úr! Ezt az illetőt maga után eszi a nyavaja!
Te gyilkos! Megölted a családomat! Ez! Hegy! Hozzám!
Mindnyájan azt vártuk, hogy újra lehordanak bennünket. De a tiszt szó nélkül végighallgatta Dornell jelentését. Megenyült.
Tizedes, jutalmul kísérje ki őket a Dunapartra.
Igenis!
Hamarosan el is indultunk, csak úgy gyalogosan. Azt a villanyszerelőt alig bírták cipelni a többi fogat.
Hagyj abba! Hazudik.
Nem hazudok, az utolsó szóig igaz minden. Amikor kihallgattak, én ezt nem mondtam el. De itt egymás köz.
Hagyj abba, hallgasson!
De az őrnagy úr mondta, hogy beszélj.
Ne érdekel, hogy mit mondtam! Nekik kell felelni az én állatok miatt. Nem is értem, hogy került a kezükre. Amikor reggel azt a turbános alakot behozták hozzám az ügyeletre, kihallgattam, ahogy minden panaszost, és a jegyzőkönyvet eljuttattam a szabályok szerint az ezredes úrnak, aki azonnal magához is rendelt.
Magyar katonák voltak?
Nem, kérem. Három magyar katonai egyenruhát viselő személy volt.
Szemtelenség!
Ez egy kicsit úgy hangzott, mintha nekem is szólna. Emiatt dühös voltam, de nyíltan megkérdezni nem lett volna célszerű. Kínossá tette volna a helyzetemet, pedig én a feleségem ügyét is tisztázni akartam, hogy módon volt végre az ezredes úrral négy szem köz beszélni. Hallgattam. Elhatároztam, hogy hallgatni is fogok. Egy szóval sem válaszoltam. Grassi érezhette, hogy mennyire nem értek vele egyet.
Engem nem akar följelenteni, elvégre én vagyok itt a parancsnok. Tessék, itt a telefon az egyetlen vonal, amelyen Pestet kapcsolják a vezérkar. Megtagadhatja az engedelmességet, megkerülheti a szolgálati utat, a szolgálati szabályzat, erre lehetőséget van. Parancsolja, hogy magára hagyjam.
Ez a gúny teljesen megbénított. Arra képtelen voltam gondolni, milyen jogaim vannak. Csak Grassi arcát láttam, ahogy fölényesen kigúnyol. Ilyen körülmények között szó sem lehetett arról, hogy családom ügyét előhozza.
Százados úr, nem gondolsz arra, hogy demoralizálná a legénységet, ha minden apróság miatt lehordanánk őket most, hogy végre kezdik érezni a harc ízét. A németek végigverték egész Európát, és te siránkozol néhány zsidó panaszai.
Nem kértem alázatosan engedélyt, csak kérdést tettem fel.
Távozhatok? Végeztem!
Könnyű azt mondani, hogy a szolgálati szabályzat ezt megengedi. De próbálj élni is ezzel a lehetőséggel.
Voltak urak, akik szerint az ezredes úr személyesen konszolt fel valakit, mert a megtorlást vélengzések nevezte, és azt állította többek előtt, hogy ez csak a német hadvezetés érdeke, és hogy egyesek annak kapják az utasítást. Persze én ezt nem hittem el, ma sem hiszem el, de a nyílt beszéd lesz, nem volt kisebb. Könnyű volt utólag okosnak lenni. De akkor, ott!
Mai szemmel semmit sem lehet látni abból a három napból. Akik egy gépezet részeként részt vettek olyasmiben, a maguktól soha nem kezdeményeztek volna, azok már másnap szégyeltek egyenruhába kimenni az utcára.
Ha csak tehették, civilbe öltöztek. Én magam is így voltam. De aznap...
Főhajó nagy uram, a többit neked hagyjuk. Rendelkezz velük.
A pályaudvaron a káosz csak nőtt. A csendőrök már nem bírták a gyanúsítottak elszállítását. A pincében rendeztek be ideiglenes fogdát. Sok volt a népviseletes utas, kíváncsi voltam, tudnak-e még régi dalokat. Okosabbat mit tehettek volna?
Tunce járkó, zasló za obláky, díko moja, neželí sa stánke, ty nemôžeš moja byti výše, mada srdce za to Bomu zdíše.
Egy kis papíron a következőt írta nekem valaki. Én is tudok sok szép dalt, magam is gyűjtöttem néhányat. Zsarkó a pincéből. Érdekelt, ki ez a merész fickó?
Szomorú dal lehet?
Tessék.
Síró csőszám, míg de nyikog nyelmám, ó szimbóga, ó szimbóga.
Hagyj abba!
Hogy jutott eszébe ez a cédula?
Láttuk önt. És szerencsére az énekre hallatszik. Nagyon kérem, zárjon el engem itt a saját hatalmában. Ha ezek elvisznek, végem. Mentsen meg.
Mitől?
A csendőröktől ismerik a nevemet.
Honnan?
Rajta vagyok a listájukon, ha ezek elvisznek, végem.
Mit követett el?
Amit maga is elkövetett volna, a helyemben van. Láttuk a plakátokat. 3 nap, s a fele még hátra van. Ezt nekem túl kell élnem. Én szerb vagyok, amit ön magyar.
Hogy Zsarkó kiadta magát, nagyon kellemetlen helyzetbe hozott. Le kellett volna tartóztatnom, de én futni hagytam. Vállaltam a kockázatot, hogy nem a pincébe vitetem vissza, hanem a váróterembe. Onnan vitték el másnap a többiekkel együtt a csendőrök. Ha élne, jó mentő tanú volna. Később tudtam meg, hogy ő volt, vagy lett volna a helyi ellenállás vezetője. Hogy milyen ellenállási, ezt a mai napig sem tudom.
Semmit se tudtunk. Nem tudhattunk. Ki határozott, mi célból, mi okból? És a felelősség most a miénk? Akár tudtunk valamit, akár nem. Persze a németek, az más. Ők tartogatják a tanukat, hogy a kellő pillanatban bizonyítsák, ők nem tehetnek semmiről. Magunk között szólván, Grassiék azzal, hogy a magyar hadbíróság ítélete elől a németekhez szöktek, eléggé kompromittálták őket. Úgyhogy utólag még jobban igazolódik az elővigyázatosságuk. Hely, a németek mindig alapos munkát végeztek, ez tagadhatatlan. De mi, magyarok?
Nekem szerencsém volt. A legénység teáztatásának ellenőrzésével bíztak meg. Ez a szerencsém, mert akkor már hallottam, hogy az áldozatok száma több száz. De nekem semmi közöm nem volt az egészhez, sem akkor, sem később. Én senkihez sem nyúltam. Végig autón jártam az utcákat. Vigyáztam, nehogy ellopják a rumot, mert rum is járt a tejához. Sok. Ha csendőrökre bukkantunk, nem engedtem megállni a kocsit. Ezzel is mutattuk, hogy nem értünk egészen egyet. Hogy a katona is más, a csendőr is más. Nekem nem lehet panaszom az ezredes úrra. Én nem akarom vitatni egyes intézkedéseit, de velem igazi úriember módra viselkedett. Aki mégiscsak zászlós voltam akkor.
Az Isten verje meg! Itt már jártak az embereink, ezeket itt hagyták. Csak a zsidókhoz van igazán szimatuk a tiszteljetteseknek. A többihez. Mi ez a tömeg itt? Miért nem viszik gyorsabban az igazolóbizottság elé? Öné az autó, zászlós úr.
Alázatosan jelentem, igen. A legénység teáztatásáról gondoskodunk.
Rumot kaptak eleget, hideg van.
Alázatosan jelentem, el vagyunk látva. Jó.
Helyes, de segíthetne egy kicsit a járőröknek. Meggyorsíthatná a munkát. Ennek a szemétnek le kell úszni a Dunán. Intézkedj! Szervusz!
Hát egy fiatal zászlóssal kevés ezredes állt úgy szóba, mint Grassi velem.
Indulás!
Amikor a főhadnagyúr intett, hogy szálljak be a sofőr mellé, nem is tudtam, hova megyünk.
A strandra! A Dunapartra!
Legszívesebben kiléptem volna.
Várhatnánk még egy kicsit, zászlós úr.
Gyerünk!
Aznap még kétszer fordultunk. Én nem akartam tudni semmiről. Én csak azt hajtogattam magamban, nekem ebből elég. Én itt se vagyok. Mit tehettem volna én abban a helyzetben? Öntöttem volna vizet a benzinbe, hogy ne indítsanak a motorok?
De barátaim, elvtárs urak, őrség áll a benzin körül, és a sötétben mozgás lett dur. Amikor teli van a város, honvéd egyenruhába bújt vakmerő csetnikekkel? Mit lehet tenni parancs ellenére?
Olyan az állat is, akár az ember. Ha ostorral terelik, arra tart, amerre az ostor pattogása hajtja.
Hát engem már a kutyánál is kevesebbre tartanak. Mit titkolóznak én előttem? Tudok én hallgatni, ha kell. De hát itt nem kell. Itt magunk között vagyunk. Vagy nem vagyunk magunk között.
Mi nem a strandra vittük a csoportot, csak a Dunapartra. Mert a strandnál nagyon sokan voltak a léknél. És túl későn következett volna a mi csoportunk.
Nézzük meg!
Várjatok, kitapasztaljuk.
Nem olyan sokból áll az egész. Maga majd velem jön.
Igenis.
10 méterre elég mély. Egy hosszú száldeszka el kellene, de hát ha nincs, akkor nincs. Fejszét legalább hoztunk.
A vendéglőnél láttam deszkát. Majd hozzon egyet.
Igenis. Adjon 2 kézigránátot. Gyerünk! Itt jó lesz.
Mekkora?
2 öklömnyit, hogy 5 gránát beleférjen.
Elég lesz.
A folyamőrök is így csinálják. Na, elég lesz. Na, ez sikerült. Rum, hideg van.
Hajószórós!
Haladj!
Jöjjön maga is!
Igen!
Alázatosan köszönöm.
Magyar királyi honvédszázados felesége vagyok.
Ismered?
A nevet ismerem. A hölgyet nem.
A hölgy marad. A másik 2 további vizsgálat véget velünk jön.
Kérem. Mit vigyek magammal?
Egy napi élelmet.
Kérem, megmondtuk, hogy maga maradjon. Kocsira! Na, gyerünk!
Igazolni akarom házi asszonyomat. Vigyenek a férjemhez. Ő mindenkit igazol.
Mozogni, mozogni!
Magyar királyi százados a férjem.
Indulás!
A folyosó hangulatából, a szavakból és a futkosásból kiderült, hogy ezt a módszert nem lehet tovább folytatni. Nagyon helyes gondoltam, de magam nem nyilvánítottam véleményt, felesleges volt. Kászoniék hozták a hírt, és már intézkedtek is.
Váratlanul jelent meg az alezredes úr. Nem is értettük, miért van dühös.
Tüzetszüntes! Tüzetszüntes! Tüzetszüntes!
Ezeket már nem kell erre meghagyni.
Hát te vagy a katona, te jelensd neki.
Alezredes úr, Dornel János 10-es alázosra jelentkezik.
10-es szintes! Ezeket az embereket vigyék vissza!
Alázatosan jelentem, ezek már mindent láttak. Tessék már megengedni, hogy befejezzük a munkát velük. Úgyis nem sokára mentünk volna ebédelni.
pedig kitüntetésre számított Dorner tizedes úr. Mondta is nekem délelőtt. Ha most se kapom meg a nagy ezüstöt, hát akkor soha. Nem is kis ezüstre, mindjárt nagy ezüstre számított.
Máig tisztán emlékszem, és ameddig élek, emlékezni fogok rá, hogy még a ház kapuja előtt is fütyüréztem magamban. Nem rosszul emlékszem mégis. Két házzal előbb abbahagytam a fütyülést, ahogy észrevettem a nyitott kaput.
Rózsa!
Rózsa!
Alázatosan jelentem, itt volnánk.
És a többiek?
Alázatosan jelentem, nem tudom.
A legrosszabbra gondoltam. De nem tudtam, kit hibáztassak. A legényemet fel kellett mentenem, hiszen ő az ebédemet hozta. Majdnem kétségbe estem. Csak az vigasztalt, hogy az előkészített bőröndök is eltűntek. Hol lennének különben a bőröndök? Mondják, a vádiratban is benne van, hogy voltak elvetemült egyének, akik raboltak, de én ilyet magyar katonáról nem hiszek el. Kirohantam a Dunapartra is, én őrült azt hittem, ott találom meg Rózsát, de a katonák már nem emlékeztek semmire.
Azt mondják, két német szakasz jött át reggel a túlsó partról. Azok is eltűntek, lehet, hogy ők vitték magukkal.
Németek?
Talán tuszokat szedtek.
Bármerre kerestem, senki nem tudott Rózsáról. Mindenki azt mondta, lehetséges, sőt valószínű, hogy csak is a németek vihették el, akik a bánátból jöttek át. Aztán ugyanígy eltűntek, mint a Kánfor.
Később érdeklődtem a németeknél is. Ők nem akartak tudni semmiről. Hát ez érthető is diplomáciailag. Tanukra lesz majd szükségük, hogy bizonyítsák, ők nem tehetnek semmiről.
Csak ugyan előkerült a második napon néhány német. Na nem sokan jöttek, csak vagy másfél szakasz. Azt sem mind osztották be a csendőrök mellé. Az utcán nem nagyon ácsorogtak, csak bent segítettek. Kézzel lábbal magyaráztak, a csendőrök nem is igen értették. Inkább akiket igazoltattak.
A felháborodás vitte el őket. És tanukat is kellett magukkal hurcolni, bizonyítandó, hogy nem ők követték az atrocitásokat. Ez nyilvánvaló.
Én máig bízom még abban, hogy előkerülnek valamilyen táborból. Ők ketten, illetve hárman. Ki tudja, talán orosz vagy francia fogságban vannak. Attól függ, hol érte őket a háború vége. Ember orosz fogságban.
Ezeknek a németeknek valami parancsuk érkezett harmadnap korán délután. S úgy elpucoltak akár a nyulak. Mentették az érhájukat. Vitték a büdest.
Nem kérdeztem, értette? A civilek, a német kereskedelem alaposan megkopasztotta az országot.
A hadsereg az más! A fegyverbarátság a katonák között a szent! Értette? Jól van, na? Értettem. Mi az? Féltik az úriemberségüket tőlem? Ilyen vacak helyzetben is? Engem tartanak csak bűnösnek, mert ők nem végeztek piszkos munkát.
Igaz. Én ott voltam a befagyott Dunán. De én élőhöz nem nyúltam. Vért én nagyon keveset láttam. Az első lövéseknél nem is voltam a léknél. Aztán egy kocsirúdért küldött Dornett tizedes úr. Mert a víz a jég alatt nem apadt. S hiába löpték be fejjel a csetnikeket, kémeket, partizánokat, egy idő múlva a falról letette fel őket a víz. Ezért a kocsirú nagyon fontos volt nekünk. És ahogy megyek beérte a sor mellett, hallok mindenfélét kiabálni. Magyarnak mondta magát mind, s hogy tévedésből került ide. Világháborús főhadnagy vagyok, mondta az egyik. De papírja az nem volt. Másik három asszony összefonódva jajveszékelt. A mi úrunk magyar katonatiszt, mondták. Az egyik fekete magasabb volt, a másik alacsony testesebb, a harmadik gesztenyés, a szeme, mint a riadt nyúlé. Elsorolták ott a törzsúrnak, az egész zászlóaj tisztjeinek a nevét. De ezzel csak még gyanúsabbá tették magukat. Egyszer csak látom, hogy jön a törzsúr a magasabb nővel, és mennek egyenesbe az üresen hagyott kocsmáros lakásba. Hallom, hogy az asszony az uráról beszél, rimánkodva. A törzsúr meg azt mondja, jó, majd utána meglátjuk. Indulok vissza, úgy fél óra múlva, hát az asszony csapzottam én visszafelé. A törzs lugdossa. Vald be, hogy szerb vagy, vagy zsidó, akkor elengedlek, te csafat!
Ha az uram megtudja, maga belegémberedik, disznó. Az asszony beállhatott volna a sor végére. De ő előre jött a másik kettőhöz. Mennem kellett vissza a rúddal, nem szemlélődhettem. Helyet kellett csinálni a léknél. Nem egy embernek való munka. Ketten fogtuk a rudat egy másik honvéddal. Úgy negyed óra múlva következett a három asszony. Összefogóztak. Úgy melegítették egymást, úgy szipogtak. Dornett tizedes úr. Szép finom alsó neműjük volt. És szép gömbölyű hátsó felük. Különösen az alacsonyabb feketének.
Rögtön rájöttem, hogy az ő felesége, az a marha katona meg, az ilyen barom nem tud figyelni. Meg is járta. Ezért is jobb, ha az ember tartja a pofáját.
Milyen különös. A légrobbantást a legbékésebb tennivalóként csak úgy mellékesen tanították a hajós tisztiskolán. Zajlás esetén, vagy árvíz ellen, vagy ha éppen halászni akar valaki, léket lehet robbantani. Ennyi meg ennyi trikettővel. Pislám! Mi lett belőle?
Honnan tudták megállapítani a halottak számát és nemét? Ez képtelenség. 3309. A jég alatt, mire az olvadás bekövetkezett, mi maradt belőlük? 299. Elakkott. Ezt hogy tudták megállapítani? Ezt bizonyítani kéne.